Minél tovább húzom az imáig, annál inkább csökken a szellemiség esélye. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a szabadságunkat, hogy nem egy kikutathatatlan sötétséghez, nem egy megközelíthetetlen hegyhez járulunk, hanem hozzád, aki kijelentetted magad, akit Jézus Krisztus jelentett ki számunkra a legteljesebben, és aki irgalommal volt teli, szeretettel, kegyelemmel, igazsággal, aki olyan közel jöttél hozzánk, hogy meglepődtünk rajta, hogy lehet, hogy a mindenható Isten lehajol hozzánk, halandó, gyarló, bűnös emberekhez. És ahogy ezen gondolkoztunk, megértettük, hogy nagyobb a te neved annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Nagyobb a te neved annál, mint amit mi gondolnánk, vagy akár csak vágynánk. Ámulatos vagy, Jézus. És csak kérünk téged, hogy áld meg ezt az órát, kenj fel minket, a hallásunkat, az odafigyelésünket, és adj a felett, amit várunk, adj a felett, amire számítanánk. Az életünk a te kezedben van, és valójában te magad vagy az életünk. Te magad vagy az életünk. Engedd, hogy éljünk. Add, hogy éljünk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében, ámen. Ámen. Jakab 5.1-nél folytatjuk. A 17. vers az volt a Jakab 4-ben, hogy aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Hallottatok már erről, hogy a mulasztás bűne? Ugye néha azon gondolkozom, hogy mi az a rossz, amit megtettem, és nem is találok olyan sokat, tudod. Kihúzom magam, és azt mondom, egész jó. Egész jó. De a szeretet nem így gondolkozik. A szeretet egy kezdeményező hozzáállás, egy kezdeményező magatartás. És azt mondja, hogy ha van lehetőségem jót tenni, de nem teszem, bűnöm az nekem. Ha a szeretet csak egyszerűen azt mondja, hogy nem ítéllek el, de közben nem is, tudod, nem is szeretlek, mezítelen vagy, és nem ruházlak fel, éhes vagy, de nem adok enni, akkor azt a jót, amit megtehettem volna, nem tettem. És ez a bűn, és ez a bűnöm, a mulasztás bűne. És igazából ezzel a fejünkben, Úristen, hát ezzel csak depressziósan lehet élni, mert mennyi minden jót tehettem volna ma, ugye? Mennyi tehát a jó tettek lehetőségének a végtelen sora az, amit nem tettem meg ma, ugye? De nem, mert... Okay, nem. Isten elkészítette a mi jó cselekedeteinket előre, hogy azokban járjunk. Azok a jó tettek, amikre a Szent Szellem indít, amik nyilvánvalóan ott vannak az orrod előtt, amikkel kapcsolatban döntést hozol, hogy nem teszed meg, ezek azok a mulasztásaid, amikre mondhatom, hogy a vétkem. Valaki fölhív telefonon, és nincs rá időm, hogy beszéljek vele. Ugye, nem komolyan nincs, tehát tényleg nincs. Innen fogok elkésni. És a Szent Szellem csendesen, halkan mondja, hogy de beszélj vele. Van rá időd. És én azt mondom, hogy nem nincs, és leteszem. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. és azt kell, hogy mondjam, Uram, bocsáss meg, nem beszéltem vele. Remélem, nem lesz öngyilkos. És igazából csak azt akarom mondani, hogy megvan a szabadságunk arra, hogy kövessük Isten vezetését a hétköznapjainkban. Egyszerűen megvan a szabadságod rá, hogy eltérj a saját terveitől, hogy rugalmas legyél, hogy hagyd magad vezetni. És ha ezt így teszed, akkor nem kell emiatt félned, mert ez nem azok a jó dolgok, amiket a saját fejemből tennék, hanem azok a jó dolgok, amikre Isten vezet. És nyilván a szövegkörnyezetből világosan kiderül, hogy a jó dolog, amit tehetnék elsősorban az, hogy bevonom Istent a terveimbe, hogy az ő jelenlétével gondolkozom és élem a napjaimat. Ugye itt az a szövegrész van előtte, hogy akik el akartok menni ebbe vagy abba a városba, ott nyerességet akartok szerezni, ott tölteni egy évet, azt se tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Azt kellene mondanotok, hogy ha élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni, tudod, Isten, ha Isten megadja, akkor. És hogyha így élek, tudod, hogyha Istennel gondolkozom, vele szövöm a terveimet, és hagyom magam vezetni, akkor megteszek minden jót, amit megtehetnék. Megtettem a legfontosabbat, az igazán jót megtettem. Fogtam Isten kezét, hallgattam őre. 5-1. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. És említettük ezt már, hogy a Jakab levele elsősorban zsidó emberekhez íródott, akiknek a kultúrájában benne van az, hogy a gazdagság szellemi. Ugyanakkor adott esetben a kultúrában ott lehetett az a kapzsiság, vagy nem is tudom, egyszerűen a gazdagságnak a túlértékelése, és a gazdagságban való megelégedettség gondolata. Egyébként ez a mai világunkra is, a modern világunkra is érvényes, igaz? A modern ember is így gondolkozik. És azt mondja, hogy gazdag vagyok, jól laktam, uralomra jutottam, nincs szükségem Istenre. Gazdag emberként, aki azt csinálok, amit akarok, könnyen gondolkozom úgy, hogy elmegyek ebbe vagy abba a városba, ott töltök egy esztendőt, nyerességet szerzek, vagy csinálok, amit csinálok, de csinálom, amit akarok. És nincs ott ez a függés Istentől, nincs ott ez az alávetettség, nincs ott ez a nélkület semmit sem tudok, és semmit sem akarok tenni hozzáállás. Pedig ennek kéne ott lenni, és erről beszéltünk Jakab elején, ugye, hogy a gazdag dicsekedjen a megalázott voltával, és a szegény pedig a méltóságával. Mert sem a szegénység nem számít, sem a gazdagság, hanem igazából Isten és az ő dicsősége. És hogyha én a gazdagságomban úgy élek, minthogyha azzal minden sínem lenne, minthogyha azzal lerendeztem volna az életet, akkor bizony az én életem hazudik. Akkor bizony az én bizonyságom nem mond igazat, mert a gazdagságom nem ad örök életet, nem ad új szívet, ha infarktust kaptam, nem tudja megvásárolni a házasságomat, nem tudja megvásárolni a gyerekeimet, nem tud boldogságot venni. A gazdagságom csak egy körülmény, amivel önmagában nincs baj, baj akkor van vele, hogyha a szívem hozzáköti magát, és egy bálványt csinál belőle, egy Isten helyettesítőt. A gazdagsággal akkor van baj, hogyha fölfúvalkodik a szívem, és azt mondja, hogy nincs rád szükségem, Isten. Vagy ezt nem mondom azért keresztényként, ne vicceltek, ezt már Biblia iskolában jártam, ezt megtanultam, ilyet nem mondok, csak nincs ott az a megtört függés nap, mint nap. Nincs ott az a kapcsolat, hogy Uram, könyörülj rajtam, Uram, segíts, tudod, levegőt nem kapok, reggel fölkelek, és utánad szomjazom, és sóhajtozom, lihegek előtted, mint aki napok óta nem ivott, mint aki eleped nélküled. Ezzel kéne élnünk a lelkünkben. Ez az a kapcsolat, ez az az imádat, amiben megismerjük Istent, amiben megtaláljuk őt igazán. A vallása, az elkényelmesedett hit nem adja ezt az életet. Lemarad a lényegről. És erről beszél itt. Ti, tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothad, ruháitokat megrágja a moly. Aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellenetek. Az utolsó vers Jézusról beszél. Oké, van itt néhány gondolat. Az egyik, hogy kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Süllyed a Titanic, oké? A világ leggazdagabb emberei vannak rajta, és miközben nyilvánvaló, hogy körülbelül 1000-1500 ember meg fog halni, többek között ő maga is, még azzal van elfoglalva, hogy mivel már nincs ott senki, a szomszéd kajütből kirabolja azt a kincset, amivel ő még gazdagabb lesz, tudod? Tehát, hogy kincseket gyűjtöttetek még az utolsó pillanatban is, ez arról beszél, hogy annyira vakok voltatok, annyira bele voltatok gárgyulva a saját értékrendetekbe, hogy nem láttatok semmit abból, ami igazán számít. Aztán a másik gondolat az, hogy amikor Isten gazdagságot ad, akkor azt nem öncélúan adja. Persze szeret téged, és élhetsz a gazdagságoddal, ahogyan az neked tetszik. Oké, Pásztor Scheller ezt mondta, azt mondja, fizess be a tizedet, és a többivel csinálj, amit akarsz. Jó, mondjuk a felajánlások és az adakozás is ott van még az apróbetűs részben, de oké, tehát, hogy a pénz a tiéd, azt csinálsz, amit akarsz, de igazából Isten nem azért adja a gazdagságot, amikor egy hívőt elhív arra, hogy legyen neki, hogy az ott valahol egy nem tudom, egy bankszámlán poshadjon. Mert a bankszámlán poshadó pénz az nem használ. Az egy eszköz, ami nem tesz semmi jót. Az olyan, mint amikor a talentumomat megkapom Istentől és elásom. Oké? Ráülök, és nem hagyom, hogy dolgozzon, nem hagyom, hogy működjön. Oké? Ha kifizettem volna legalább a bérét a munkásaimnak, akkor ők élhettek volna belőle. Jó, de még azt is visszatartottam. A munkásaim visszatartott bére az égre kiállt. Úgy értem, az, ahogy én élek Isten világában, a leghaszontalanabb, a legönzőbb, a legszűklátókörűbb mód. Miközben, mondom megint, nem a gazdagsággal van a baj. Salamon, Dávid gazdagok voltak. Ábrahám gazdag volt. József a végén gazdag volt. Nem ez volt a bajuk. Nekik semmi bajuk nem volt. Illetve ha volt, akkor más. Mindegy. Oké. Hetedik vers. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. És itt Jézus második visszatérésére utal, és türelemre int minket. A földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelemmel, türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Oké. Vigasztaljuk-e magunkat ezzel néha? Gondolsz-e arra, hogy mindez, ha esetleg nehéz, ha az élet éppen nem hord a tenyerén, hogyha a lelked csügget, hogyha igazából néha úgy sóhajtasz, hogy meddig tart ez még? Az Úr közel. Légy türelemmel az ő visszajöveteléig. Nem tart már sokáig. És szoktuk mondani, hogy max. 80-90 év. Tehát annál többet nem kell kibírnod. És ez olyan vicces persze. De ha arra gondolsz, hogy tényleg nincs olyan sok hátra, már csak egy emberöltő, a fele, vagy nem tudom mennyi van még belőle, az nem olyan nagy idő. Csak nézd meg az eddigi éveidet, hogy szálltak el. Értem, ha visszagondolsz az elmúlt 10 évre, és visszagondolsz egy olyan pillanatra, amit 10 évvel ezelőtt gondoltál, hogy majd milyen lesz, amikor eltelik 10 év, hogy az Úr az milyen messze van még. Ezt most itt van. És ugyanígy fog eltelni a következő 10 év. Úgy értem, rövid az idő. De a másik az, hogy az óra, pont nézzétek, ott van, majdnem éjfélt üt. Úgy értem, most 9 órát, de hogy a kis mutató már ott van, meg a nagy is, majdnem. A történelem világórája mindjárt éjfélt üt. Nincs sok hátra, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön. Úgy értem, Jakab is azt mondta, hogy közel van. Hát még mi mit mondhatunk? Sose volt még ennyire közel. Garantált, hogy most közelebb van, mint Jakab korában. Úgy értem, tényleg. De figyelj, tehát, hogy megmondom, ez hogy működik. Ez úgy működik, hogy két gondolat van. Az egyik, hogy van, aki nem örül neki annyira, hogy visszajön. Értem, nekem még itt van tennivalóm. Tehát én még tervezem az életemet. Itt még, jó, most nehéz, sóhajtozom, de azért ne kapkodjuk ezt el. Azért nekem itt még vannak elképzeléseim. Jó, ez egy jogos gondolat. Pál is így gondolkozott. Azt mondta, hogy mert elköltözni, és Krisztusra lenni az mindennél jobb. Filippi, hol van az? 2:1? Mindegy, mindjárt megnézem. Hol? Ott is van. Na, erre mindjárt megnézem, nem akarok. De én azt hiszem, hogy ez Filippiben van, de nézem. Igen, Filippi 1:21, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyeresség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket választam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Úgyhogy Pál is így gondolkozott, hogy van itt még dolgom, oké? Okay? Tehát van itt még dolgom. Lehet, hogy nem. Mennék is, de nem. Viszont néha mi ezen úgy gondolkozunk, hogy lehet, hogy nincs nekem itt dolgom, de én ezt itt élvezem. Úgy értem, nehogy már menjünk innen. Na most ez egy olyan elképzelés, ami csak egyszerűen nélkülözi a helyes nézőpontot. Tehát amikor Krisztus eljön értünk, és átlépünk az örökkévalóságba, akkor egy olyan kibeszélhetetlenül magasabb életmódba, életszínvonalba, életminőségbe lépünk át egyik pillanatra a másikra, amilyen váltás a legnyomorultabb földi életet élő ember és a legcsodálatosabb földi életet élő ember között sincs. Igen. Igen. Tehát úgy értem, átmész a mennybe, és nem fogod érteni, hogy bírtad ki itt. Tehát úgy értem, ha fél úton Jézus azt mondaná, hogy visszamennél még egy pár évre, te lennél a világ leggazdagabb embere, minden kívánságodat teljesítem, azt mondaná, ne is folytasd, egy szót sem, kizárt dolog, engem innen nem tudsz kirakni. Úgy értem, én itt maradok, nem megyek sehova. Úgy értem, csak előre, nem, ne is mondd tovább. Úgy értem, nem akarok, én maradok, mint a kislányom, ahogy szokta, amikor kim vagyunk a kertbe, és játszunk a kutyával, és elkezdek arról beszélni, hogy megyünk be. Szó se róla, úgy értem, nem vagy magadnál, de én nem megyek én be. Jó itt nekünk, úgy értem, sehova. Be? Mi van bent? De nincs semmi. Itt van kint a kutya, itt van minden. Okay, nem tudnék beszélni, úgyhogy csak... De a gesztusai, és a magatartása, és a... Ezek mind azt mondják, hogy ő maradni szeretne. Jó. Szóval, ha visszajönne Krisztus, jól járnánk. Jelzem. Mindegy, hogy mit hagynál félbe, itt, el, le, mindegy, ámulatosan jól járnánk. És csak itt van egy gondolat, figyelj, ha ezt a gondolkodásmódot megszokja a lelked, ebben egy nagy kincset találsz. Ha arra gondolsz, hogy már nincs sok idő, hogy ez már csak egy nagyon rövid ideig tart, és, És elkezded ilyen módon nem drámaként felfogni a pillanatnyi érzésedet és élményedet, akkor egy lelki szokásoddá tud válni az, hogy így könnyen veszed a nehéz időket. Csak így megtanulsz így átsiklani rajtuk. Oké? Mert az igazán nagy lelki fájdalom abból van, amikor pánikot keltek. Oké? Amikor én csinálok gondot valamiből. Főleg nekünk itt a modern kis világunkban, ahol a legnyomorultabb közülünk is úgy él, mint 1000 évvel ezelőtt egy király se élt. Ugye? Mentális fájdalmaink vannak. Aggodalmaink vannak. Összehasonlítgatásból adódó komplexusaink, kisebb rendőségi komplexus mondjuk, vágyak, szükségtelen csecsebecsék után, amik miatt meggyötörjük magunkat. Tehát mit tudom én, 1000 dolog lehet. Tehát ilyen, tanuld meg azt mondani, vagy kapcsolati válság, betegség, hogy komolyabb dolgokat mondjunk, konkrét válság az életben, minden kényelmetlen, ugye nem semmi nincs rendben, se a pénz, se a lakás, se a kapcsolat, se, vannak rázós időszakok. És ez nem tart már csak, amíg a lehelet látszik. Mindjárt vége, úgy értem, ez semmi. És az én életem el van rejtve Krisztusban, és élek csupa nagybetűvel. Jó ezt megtanulni. És itt van egy fontos vers, 9. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát testvéreim a szenvedésben és a türelemben a prófétáktól, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Oké. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek. És itt a panaszkodásra szeretnék kitérni. És panaszkodunk egymásra. Úgy értem, miért késtél? Miért nem hoztad el? Miért hoztad el? Azt ígérted, hogy... Mindig másra, oké, tehát lehet 1000 dolog, panaszkodunk egymásra, de lehet, hogy panaszkodunk csak, tudod, a körülmények miatt. És a modern embernek a panaszkodás divatos, nem tudom, hogy divatos. Azt tudom, hogy vannak emberek, akik inkább leharapnák a nyelvüket, mielőtt panaszkodnának. Vannak emberek, akik felelősen és egy gerincességgel, egy jellemmel élik az életüket. És azt mondják, hogy az én méltóságom az, hogy van egy erőm, amivel el tudok viselni dolgokat. És a szégyenem, ha nem. A szégyenem, ha panaszkodok. A szégyenem, hogyha azt a terhet, amit elhordozhatnék én is, csak úgy, mert jól esik, rápakolom valaki másra. Szégyenem rombolni ahelyett, hogy építenék. Vannak emberek, akik felelősséggel élnek ilyen módon a közösségükben. Ha voltál vezető bármilyen közösségben, nem főnök, vezető. Oké? A főnök az bunkó, az panaszkodik, az rombolja a cégét, de a vezető az nem. A vezető nem teheti, mert önkéntesekkel van körülvéve. A vezető nem teheti, mert a katonái, ha bunkóságán keresztül elbátortalanodnak, cserben hagyják őt a csatában. A vezető nem teheti. A vezető, aki mondjuk ott ül a lövészárokban az embereivel, nem fogja elsírni magát, mert már nem bírja tovább, hanem összeszorítja a fogait, és azt fogja mondani, hogy kitartás, fiúk, rendben lesz, megmenekülünk. Közben 4 napja nem evett, hányni tudna a félelemtől, és de ő a vezető, és van egy gerince, van egy tartása, és a halála lenne, és a szégyene lenne, ha panaszkodna. De mi nem. Mi modern emberek, mi simán lehányjuk a másikat, úgy értem, vagy a környezetünket, ha lehet így mondani. Nincs bennünk ez a tartás, nincs ott az az érték, nincs ott az a, az a, nem is tudom, az a jellem, ami ezt nem teszi. De meg tudjuk tanulni. Úgy értem, én vágyom rá. Én ezt mondtam Istennek, bárcsak ilyen ember lehetnék, aki ha gyászol, csendben gyászol belül, aki ha sír, csendben sír belül, aki hogyha ha gondja van, akkor a gondjával Istenhez megy, de hozzátok már örömmel és mosollyal. Nem mert tilos, nem mert képmutatásban akarok élni, hanem mert tudom, hogy van egy belső erőm, van egy vigasztalom, van egy hatalmam, amivel el tudom hordozni ezt a terhet, és nem kell, hogy szétszórjam magam körül. És aztán persze lehetnek őszinte szavak, amik megosztanak egy terhet, de az nem szokásszerű, felszínes, fecsegő panaszkodás, vagy az önmagamon való uralkodásnak a teljes hiánya. Most egy kicsit olyan nyavajásan érzem magam is, és mert egy picit nyavajásan érzem magam, ti is nyavajásan fogjátok érezni magatokat, mert én azt át tudom úgy kommunikálni nektek, hogy kicsit tele van a hócipőm, hogy itt kell átcsorognom, és nektek dumálnatok még 9 órakor is. Aztán még nem is néztek olyan szépen. Oké, ez úgy megtörténhet. De ne így legyen velünk. Mert dicsőséges, és boldognak mondjuk 11. vers azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésben. 12. vers. Mindenek előtt pedig testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. És ez is a jellemről szól. Ugye Jakab levele az érettségnek a levele. És aki ígérget, sokszor azért ígérget, mert igazából bizonygatnia kell, hogy ha ő azt mondja, hogy igen, akkor az tényleg úgy lesz. És könnyen elképzelhető, hogy az ígérgetés mögött pont az van, hogy a dolgok néha nem úgy történnek, ahogy elhangzottak. És Jakab le akarja egyszerűsíteni. Ne esküdj, ne ígérgess, csak ha azt mondod, hogy igen, akkor legyen úgy, vagy inkább csak akkor mondd, hogy igen, ha úgy is lesz, ha úgy is akarod. És ha pedig nem tudod azt mondani, hogy igen, akkor mondd azt, hogy nem. Ugye szabad ember vagy? Ezt észrevetted, hogy szabad ember vagy? A nem egy olyan dolog, amit meg kell tanulnod. Ha valamire belül nemet mondasz, de úgy érzed, hogy a környezeted azt várja tőled, hogy igent mondj, nehogy igent mondj. Mert akkor lesz az, hogy ígérgetsz, és aztán valójában, mivel legbelül mindened nemet mondott, nem is lesz a végeredmény, csak becsaptál közben egy csomó embert, és magadnak is, és egy csomó lelki ismeret furdalást és fájdalmat okoztál. Ha valami nem, akkor az nem. Ráérsz most? Nem. Tudunk most beszélni egy pár percet? Ne haragudj, nem. Ha gondolod, hívj föl délután, 4 után ráérek. Elugorhatnék most hozzád egy kicsit. Ne haragudj, most nem a családomnak adtam ezt a délutánt. Tudnál nekem ebben segíteni? Figyelj, annyi melón van, annyi dolgot vállaltam már föl, hogyha azt mondanám, hogy igen, hazudnék. Nem tudok segíteni. Jó? Tehát ahhoz, hogy a megfelelő időpontban a megfelelő dolgokra igent mondhass, ahhoz meg kell tanulnod egy csomó másra nemet mondani. Jó? És hadd legyen Isten az, aki vezet ebben. És ne a környezetednek, az embereknek való megfelelés, vagy tetszeni akarás. Az igened legyen igen, de igazából, és akkor tudom, hogy hányadán állunk, és a nemed meg legyen nem, és hogyha nem vagyok elég érett arra, hogy elviseljem azt, hogy nemet mondtál nekem, úgy értem, hogy éltél az emberi szabadságoddal, és nemet mondtál nekem, akkor az nem a te problémád, az az én problémám. Fel kell nőnöm végre. És rájönnöm, hogy nem mind miattam vagytok itt. Mert sok ember ezt nem érti. de az nem a te problémád. Úgy értem, jobb, hogyha az életének a legnagyobb válsága a te nemedből keletkezik, mint abból, hogy nem tudom, valami komolyabb dologból. Az imádság ereje, 13. vers. Szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van valakinek, énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Oké, ez a Jakab levelének az egyik legfélreértettebb része. Ebből a szövegrészből sokan arra számítanak, hogy ha betegek, tehát ha megbetegszik valaki, akkor el kell hívnia magához a gyülekezet véneit, azokat megkenik olajjal, imádkoznak érte, és meg fog gyógyulni. És aztán, ha mégsem, akkor kirontott el valamit. Miközben ez a szövegrész nem fizikai betegségről beszél. A beteg szó, a 14. versben, kikeresem nektek, az asztenei kifejezés szó szerint gyengélkednit jelent, amit az evangéliumok egyrészt használ testi betegségre is, de nagyon sokszor, sőt legtöbbször a gyenge hitre vagy gyenge lelkiismeretre használják. Betege köztetek valaki, azaz gyenge a hite, elgyengült-e a lelkiismerete, a hitében megrendült-e, hívja magához a véneket, megkenik olajjal. Az olajjal való megkenés az nem ez a szélsőséges megkenés, ahol az olajjal való megkenésnek valamilyen misztikus hatása van. Az olaj egyrészt a Szent Szellemnek a jelképe, és igen, megkenünk embereket olajjal, mint egy jelkép, de igazából ebben a társadalmi környezetben az olajjal való megkenés a felfrissítésnek, a felüdítésnek egy fizikai cselekedete volt. Ugye? Mária megkente Jézus lábait, van egy csomó igerész, ami ezekről beszél. Azt mondja, hogy dörzsöljék meg olajjal, ezt jelenti a szó. Aleipszantes, nem pedig a krió, ami a szertartásos megkenést jelenti. Tehát ez egy világi szó, ami igazából erre a felüdítő, az olaj felfrisselő, felfrissítő ápolásra való használatát jelenti. Oké? Úgyhogy ez a vers nem arról beszél, hogy ha beteg vagy, és eljönnek hozzád a vének, akkor ez lesz a leggyorsabb gyógyír hozzá. Jó, tehát ez nem egy gyógyító szolgáltatásról, hanem egy szolgálatról szól, hanem egy szellemi befektetésről. Jó, és nyilván ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer, és ez is nyilván erre vonatkozik, hisz a bűn elkövetésének sokkal inkább van köze a lelkiismeretem meggyengüléséhez, adott esetben a hitem meggyengüléséhez, mint fizikai betegséghez. És valljátok meg azért bűneiteket, és imádkozzatok egymásért. Tehát valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Én azt hiszem, ez az egyetlen olyan igerész, ami valamiféle alapot adhat a gyónás tanának a megalapozására. Igen, köszönöm szépen. De ebben a szövegkörnyezetben én nem a bűnök megvallására következtetnék, hanem ennek a gyengességnek a megosztására. Ha nyakig ülök a kakiban, és teljesen magam alatt vagyok, akkor megvallom ezt a gyengességemet neked. Figyelj, teljesen ki vagyok. Gyere, kenjetek meg olajjal, frissítsetek fel, vigasztaljatok meg, és erőre kapok. Semmilyen más igerész nem enged, még utalást sem tesz arra, hogy bármiféle építő hatása lenne annak, hogy azt, amit Krisztus betakart, azt mi kiássuk. Tehát nekem van egy bűnöm, megvallottam Krisztusnak, az ő dicsősége, hogy, tudod, hogy megbocsájtotta és megtisztított minden gonoszságtól, a tenger fenekére vetette a bűnömet, és én aztán azt előhozom, és neked elmondom. Mi a szösz építő lenne abban? Szerintem nincs még egy írásrész, ami akár csak utalna ilyesmire, vagy bármiféle ilyen irányú következtetést engedne levonni. Jó, és aztán az imádságról beszél, és ez is egy nagyszerű igerész, azt mondja, nagy az eleje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és itt az ugyanolyan természetűt jelent, gyarló, gyenge, normális ember, mint te vagy én. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta a termését. Oké. Megjegyzem, hogy ebben az esetben Isten mondta neki, hogy imádkozzon. Azt hiszem, hogy ha én buzgón imádkoznék azért, hogy 3 évig ne legyen eső, nem tudom, hogy mennyire kéne buzgón imádkoznom. Megfelelő helyen, így van. Ez úgy van, mint a hegy a tengerbe, ugye? Ha Isten be akarja dobni a hegyet a tengerbe, akkor én buzgón imádkozom, és Isten megteszi. Ha Isten tenni akar valamit, és én hiszem annyira, hogy buzgón imádkozom érte, akkor Isten megteszi azt, amit amúgy is meg akar tenni. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévegés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Ez hívőkről beszél. És a halál, amitől megmenti, az alapvetően a szellemi, az eltávolodás Istentől, és persze létezik a halálos bűn is, amikor valaki a bűnében folytatja, egészen addig, amíg a fenyítésben Istennek el kell odáig mennie, hogy hazaviszi idő előtt az illetőt. De a hozzáállás, amit Isten tanít nekünk itt, az az, hogy ha valaki eltévejedik az igazságtól, akkor bizony remélem, hogy te az vagy, aki megtéríted őt, aki segítesz neki visszafordulni, és megmented az ő lelkét, és sok bűnt elfedezel ilyen módon. Oké, egymásnak a segítői lehetünk. Nem bírái, nem gondolhatjuk egy pillanatra sem, hogy azt a tévedést, azt a tévegést, amit a testvérünk elkövetett, megfelelő körülmények között, megfelelő helyen és megfelelő időben ne tudnánk mi is elkövetni. Könnyű ezt gondolni. Könnyű az embernek magát felmenteni. Könnyű saját magával egy ilyen, nem is tudom, szelektív megfigyelőnek lenni. Hidd el, csak a nyomásnak kell megnőnie eléggé, külső-belső, és a körülményeknek kell a helyén lennie, és egy csomó olyasmit megtennél, amiről most el sem tudod képzelni, hogy te arra képes vagy. Úgy értem, ott van a szívedben valami, ami ha kijön, akkora, mint egy elefánt, és nem barátságos. És Isten ezt tudja, és bánik ezzel. És bizony, a mód, ahogy bánik ezzel, az, hogy kicsalogatja azt a szörnyet. És amikor kint van, akkor lehetőséget ad neked arra, hogy bánj vele. Hogy azt mondod, hogy Úristen, itt van egy állat, nem is tudtam róla. Uram, vedd el, és akkor Isten elveszi. Lehet, hogy nem rögtön, lehet, hogy idővel, de Isten megszabadít. De a lényeg az, hogy ha abban az elképzelésben élsz, hogy te nagyon jól csinálod, és sose tennél ilyet, olyat vagy amolyat, akkor veszélyben vagy. Annak a veszélyében vagy, hogy becsapod önmagadat. Annak a veszélyében vagy, hogy nem állsz megfelelő szívvel Isten előtt. Annak a veszélyében vagy, hogy a testvérednek nem a segítője, hanem a bírája leszel. hogy nem megtéríted a bűnöst az ő útjáról, hanem lepofozod az útján. Vagy inkább belekényszeríted az útjába. Oké? Mert amikor egy bűnös elment, oké, amikor egy meggyengült, a hitében meggyengült, a lelki ismeretében vádolt, a bűnei által csábított ember sodródik le az útról, akkor az, hogy te nyakon vágod kétszer, az szerinted őt visszafordítja, vagy sok még jobban megerősíti azon az úton, amin már elindult. De ha tisztában vagy vele, hogy te is lehetnél az az ember, akkor bizony szeliden mellé léphetsz, és szeretheted ott, ahol van, úgy, ahogy ő van, és lehet egy befektetésed az életében, amivel megmented annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedezel. Jó ez? Oké. Okay. Jakabnak vége. Végig olvastuk. Mit szóltok? Halljátok a fanfárokat? Én arra számítottam, hogy még zsidókhoz írt levéllel se fogunk végezni. És már a másodikkal, már Jakabot is. Menjünk haza. Ünnepeljük meg a győzelmünket. Vagy kezdjük el Pétert. Melyiket választjátok? Na, kezdjük el akkor Pétert. Lássuk a bevezetést. Oké, Péter levelét Péter írta. Ennyit a bevezetésről. 1 Péter 1:1. Miért lenne közönséges? Én ezt nem értem, ezt hogy találták ki. Hát, hogy nem evangélium, talán erre gondoltak. Micsoda eretnekség, úgy értem, közönséges. Ez szent, mint szent, nem közönséges. Na jó. Oké, Péter levele az új szövetségnek a része. És olyan keresztényeknek íródott, zsidóknak és pogányoknak egyaránt, akik különféle üldöztetéseken mentek keresztül. A levél alapvetően bátorítást akar adni, illetve útmutatást, gyakorlati útmutatást arra, hogy hogyan készülhetünk föl szenvedésre, egy üldöztetésre. Milyen hozzáállást, milyen gondolkodásmódot kell kialakítani magunkban ahhoz, hogy keresztül tudjunk menni egy olyan időszakon, amit amúgy lehet, hogy nem kívánnánk magunknak. A szerző tényleg Péter, és nem is nagyon kérdőjelezték ezt meg az utóbbi időkig. A kifogás az ellen, hogy mégiscsak Péter, nem Péter írta, az, hogy Pétert a zsidó farizeusok írástudatlan embernek mondták, és ez a levél pedig egy görög irodalmi remekmű. Azt felejtik csak el, hogy Péter ezt a levelet 30 évvel azután írta, hogy őt írástudatlannak hívták. Ez alatt az idő alatt prédikátorként, vezetőként és az egyház mint egy fejeként szolgált, és bőven volt ideje arra, hogy ékes szóló szónokká, és ilyen módon egy szónoki ékes szóló levélnek a szerzője lehessen. Másrészt a levél végéből világosan kiderül, hogy Szilvánuszt használta Péter titkárnak, aki jeruzsálemi keresztény létére római állampolgár volt, és valószínűleg nagyon jártas volt a görög beszédben, írásban. Könnyen lehet, hogy ő is segített neki a levél megfogalmazásában. Ezt többen csinálták, Pál is sok levelét diktálta, és ilyenkor nyilván az, akinek diktálják a levelet, lehet, hogy az irodalmiságban besegített. Ez Istennek nem probléma. Tudja Pétert úgy tolként használni, hogy Szilvánusszal iratja le a szöveget. Mindegy, ez nem probléma. Továbbá nagyon jelentős párhuzamok vannak Péter és az evangéliumok között. Világosan látszik, hogy a levél szerzője személyesen találkozott Jézussal, ott volt, az élete nagy hatást gyakorolt rá. A keletkezés időpontjával kapcsolatban nagy valószínűséggel azelőtt, röviddel azelőtt íródhatott a levél, hogy Néró elkezdte volna a keresztényüldözést, a hivatalosat. Ez 64-ben kezdődött el. Úgyhogy valószínűleg ez előtt íródott. Nyilván volt már egy üldözés, a világ kigúnyolta, kiközösítette, néha fizikailag is bántalmazta a keresztényeket a másságuk miatt. A világi kicsapongó életmódtól visszahúzódó, kimaradó életmódjuk miatt. Hát ez velünk is megtörténik. Az haverokkal nem mész el sörözni, és már is te vagy a szent fazék. De valószínűleg az intézményesített üldözés még nem vette kezdetét, ezért tudta írni Péter, hogy a királyt tiszteljétek, 2 Péter 17-ben. Nem utal arra, hogy a levélből nem érződik, hogy már elkezdődött volna a keresztényeknek a kivégzése, kínzása és az oroszlánok elévetése. Jó, a másik, hogy Péter halála 67-re, Krisztus után 67-re tehető, úgyhogy a két időszak 64 és 67 közé, 64-65-re teszik a keletkezés időpontját. Péter azt írja, hogy Babilonban írja a levelet. Valószínűleg ez a Babilon, ez Rómára utal, mindössze virágnyelv, mert nem akarta, tehát az életének az utolsó éveit Rómában töltötte, és a levél megírásakor már üldözték, titokban akarta tartani, hogy hol van, és ezért Babilont írt. Vannak mások, akik más írástudók viszont azt állítják, hogy ténylegesen Babilonban tartózkodott, ahol akkoriban egy virágzó zsidó közösség élt. Jó, a levél címzetjei a római provinciákban élő szétszorodott keresztények. Ez Törökország, mai Törökország északi része. Meg vannak nevezve a városok, a területek. Itt van két nagyon érdekes felvetés. Az első, hogy a zsidók miatt használja ezt a kifejezést, hogy a szórványban élő hívőknek, és a zsidók számára ez egy fontos kifejezés, mert nagyon sok zsidó élt a sok deportáció miatt ilyen módon más országokban, szétszóratásban, a diaszpórában. És ez egy elfogadott kép volt, úgyhogy ez közel hozta őket, ez a megszólítás. A szorványban élő jövevényeknek, így írja 1 Péter 1-ben. A másik gondolat viszont, ami a pogányokat szólítja meg, 1 Péter 14-ben és 2 Péter, illetve igen, 1 Péter 1-14-ben és 2-10-ben, hogy a pogányok, akik, és ez egy nagyon érdekes gondolat, tehát akkoriban ugye a keresztényeknek egy jó része, mondjuk 64-ben már nem, de Krisztus után ilyen 30-40, 33, ugye, tehát ilyen 40-ig körülbelül, majdnem minden keresztény zsidó volt. És a zsidók ismerték az ószövetségi írást. Számukra a törvény, az erkölcs, a Isten parancsolata egy nem volt újdonság, úgy értem, csak eljött a messiás, tehát nem előről kellett kezdeni mindent. Neki könnyű volt idézővetőleg kereszténynek lenni, ugye? A keresztény életnek az erkölcsi követelményeinek megfelelni könnyű volt. De a pogányok nem hallottak erről. Tehát ugye mi is magyarok, mi egy posztkeresztény társadalomban élünk, ugye? Tehát bizonyos értelemben már túlnőtte, elliberalizálódott a kereszténység Magyarországon, de mondjuk még 100 évvel ezelőtt 90, 100 emberből 90 hívőnek vallotta volna magát, és járt templomba, És a világképe egy biblikus világkép volt, még ha nem is volt újjászületve adott esetben. A mai ember, ha bár nem hisz Istenben, de a kultúránk, a büntető törvényünk, az általános erkölcsi érzékünk még emlékszik a bibliai tanításra. De egy igazi pogány, úgy értem, annak ez az egész vadi új. És amit itt mond, ugye, hogy annak ellenére, hogy pogányok lettek hívővé, akik semmit nem tudtak Isten parancsolatáról. Úgy értem, most hallották először Isten erkölcséről. Miközben teljesen tudatlanok voltak, mégis Isten tulajdonba vett népének szólítja őket Péter. Úgyhogy mind a két csoportot tudatosan megszólítja, zsidókat és pogányokat. Jó, a levél célja, itt a szerző egy nagyon jó képet hoz, egy olyan körlevélnek íródott, amit eligazításnak tekinthetünk, olyan ellenséges területen munkálkodó, most tudom, emberek, katonák számára, akik hamarosan ellenállásba, üldöztetésbe fognak ütközni. Jó, Péter leveléből az ember bátorítást kap arra, hogy a pillanatnyi próbák és nehézségekről a tekintetünket fölemeljük, és az elkövetkező korok, a menny, az Istennel való kapcsolat áldásaira és jutalmára gondoljunk. Oké? Okay? Le a szemet a pillanatnyi nehézségről, fel arra, hogy Krisztus hamarosan visszajön, hogy egy pillanatnyi könnyű szenvedés minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk. Olyan ez a levél, mint egy kiképző tankönyv. Kommandósoknak, akiket bevetnek a frontvonalak mögött. És valószínűleg nem is jönnek vissza. Úgy értem, ledobunk titeket, fiúk, éltek, amíg éltek, és aztán az örök vadászmezőkön találkozunk. És elmondom nektek, hogy kell csinálni. Oké? Okay? Hogyan gondolkozz? Hogyan, ha életben tudsz maradni a frontvonal mögött, ha meg tudod vetni a lábadat, ha házad lesz, családod, ha be tudsz épülni, hogyan gondolkozz az ellenség között? Hogyan gondolkozz, ha jön a nehézség? Hogyan éld az életedet? Erről szól. Rendben. Hát tényleg ennyit bevezetőnek. És akkor kezdjük el 1 Péter 1-nél. Péter Jézus Krisztus apostola. Pontusz, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Britannia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a szellem megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. És ez egy olyan kezdés, ami, hát mondjuk azt, hogy ennél sokkal magasabb húrokat nem lehet pengetni. Jó néhány olyan teológiai alap üzenet benne van, amit egyszerűen érdemes kibogarászni belőle. Nézzük meg, lassan induljunk. Az első, hogy a szorványban élő jövevényeknek írja. Jövevényeknek írja, olyan embereknek, akik idegen földön élnek, olyan hontalan személyeknek, akiknek gyakran kell gondolniuk az igazi otthonukra. Jövevényekhez beszél. Miért segít ez a megértés? Egyébként az egész új szövetség úgy kezel minket. Jövevények vagyunk ezen a földön, átutazók. Olyanok, akiknek az igazi otthonuk máshol van. Mi nekünk itt nem házunk van, hanem sátrunk. Háza annak van, aki ott lakik, ott él, akinek ez a földje. Nekünk ezen a helyen nincs házunk, csak sátrunk. Amit fölverünk, egy darabig elvegetálunk benne, esetleg lebontjuk, valahol mással újra fölverjük, élünk, ahogy tudunk, de igazából nem sokára hazamegyünk. Nem ez a mi otthonunk. Miért segít ez a gondolkodás? Egyrészt, mert így van ez a valóság. Úgy értem, ott leszünk a mennyben, és azt fogjuk mondani, hogy amit itt töltöttünk a Földön, az egy pillanat volt. Úgy értem, a szenvedésünk, ha szenvedtünk, egy pillanatnyi könnyű szenvedés volt. Mint, hányan álmodtatok rosszat nemrég? Szoktunk rosszat álmodni. Mennyire emlékszel az álmodra? Mennyire gyötör meg most? Hogy értem, nyomaszt, vagy ilyesmi? Hogy? Kuncogunkra. Ennyi lesz a földi életünkről az emlékünk, Mint egy rossz álom. Úgy értem, ez igaz volt egyáltalán. És talán egy picit túlzok, Isten a bémaszék ítéletnél fel fogja használni az emberi, a földi életünket arra, hogy tanítson, hogy leleplezze a kegyelmét még mélyebben, de igazából az örökké valóság az egy minőségileg más élet. És jövevények vagyunk itt. Úgy értem, az igazi élet ott van a túloldalon. És ha ezt érted, ha ezt fejben tartod, akkor nem csinálsz olyan nagy gondot abból, ha itt valami nincs rendben. Ugye, ha elmész kempingezni valahova, és egy kicsit kényelmetlenül fekszel, akkor abból drámát csinálsz? Hát van, aki igen, de alapvetően azt mondod, hogy mit számít? Hát új jövevény vagyok, hát fölvertük a sátrat, egy éjszakát itt töltünk, holnap úgyis máshol sátorozunk. Kit érdekel? Nem fog ilyen apróságokon leragadni. Úgy értem, élvezzük, amit lehet. Csicseregnek a madarak, szakad az eső, minden. Úgy értem, nem, tehát ha jövevény vagy valahol, akkor egy csomó dologgal kapcsolatban mások az elvárásaid. Nem számítok én arra, hogy itt most itt berendezkedek, és minden optimális lesz, és minden szuper lesz. Hát jövevény vagyok, úgy értem, kempingezünk egy hetet, aztán hazamegyünk, és elfelejtjük az egészet. Ki fog fennakadni azon, hogy itt valami nincs, tudod, nincs, nem tökéletes, nem olyan, amilyennek képzeltem. Kit érdekel? Jövevények vagyunk. Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, és ez egy kis kálvinista gondolat itt. Hányan ismeritek a kálvinizmust? Ultrakálvinizmus. Ki az ultrakálvinizmus azt tanítja, hogy Isten eleve eldöntötte, hogy ki megy a mennybe és ki megy a pokolba. Ezért nem is nagyon kell evangelizálni, mert hova tépjük magunkat. Aki ki van választva, az úgy is ki van választva. Aki meg nincs, az úgy tótágast állhat, akkor se térhet meg. Úgyhogy Isten igazából persze mondja, hogy nem akarja, hogy bárki elvesszen, de valójában igenis akarja, mert ő választott ki néhány embert a pokolra, és néhányat az üdvösségre. Mi persze mázlisták vagyunk, mi benne vagyunk a kiválasztottban.
Tudom, mi az a politikai díja? Tök jó. Atya Isten előretudása birtokában kiválaszt.
Igen, köszönöm szépen. Egyébként tényleg tök jó. Egy csomó helyen nagyon jó a fordítása. Olvasd föl még ezt, és akkor nem kell tépnem a számot.
Atya Isten előretudása birtokában kiválasztott.
Így van, ez a lényeg. Tehát az összes szövegrész, amelyik az eleve elrendelés szót használja, valójában arról beszél, hogy Isten a minden tudásával tudta, hogy kik azok, akik hisznek. Ő úgy döntött, hogy én eldöntöttem, hogy kit választok. Ezt mondja Isten. Én vagyok a szuverén Isten, én döntök, és én eldöntöttem, hogy ki fog üdvözülni. És az fog üdvözülni, aki hisz. És megjegyzem, hogy előre tudom, hogy ki fog hinni, de nem azért választottam azokat, akik hisznek, hanem a hit kell nekem, de eleve tudom, hogy ki fog hinni, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy eleve kiválasztottalak, mert tudtam, hogy te hittél. Hogy mondja a katolikus Biblia még egyszer, nagyon szépen mondja? Előre tudása birtokában kiválasztott. Mire választott ki? A szellem megszentelő munkája által az engedelmességre. Kezdjük a fekete leves résszel. Mire választott ki? Engedelmességre. Na, tudtam. Köszi. Ezért nem akartam keresztény lenni. Ezt addig nem mondtad, amíg még kim voltam, most mondod, már benn vagyok, most már késő. Tudtam, hogy az lesz, megtérek, aztán majd jön a parancs, meg minden, és élhetem azt a spéci kis vallásos életet, amiről egész életemben menekültem. Az engedelmesség az, az alatta hallani szó, és kikeresem nektek a görögöt, hypakoén, ami azt jelenti, hogy odafigyelni, alá hallani. És az engedelmesség erről szól, hogy én hallom Isten igéjét, és alávetem magam neki. És erről olyan sokat beszéltünk zsidókhoz írt levélben, illetve nem pont Jakabban, hogy a, ha van hitem, azaz, hogyha hagyom, hogy az ige tekintélyé váljon a lelkemben, akkor ahogy hiszek benne, azaz elfogadom valóságnak, automatikusan cselekszem is az alapján. Úgyhogy, mivel a hit hallásból van, azért az engedelmesség valójában semmi egyebet nem jelent, mint hogy egy alávetett hallgatója vagyok Istennek. De ez meg a realizmusnak a legmagasabb formája. Nem? A realista ember, a két lábbal a földön álló ember a valósághoz akar viszonyulni, mégpedig helyesen. A valóság legmeghatározóbb tényezője Isten igéje. Isten igéjét egy alávetett módon hallgatni az egyetlen józan hozzáállás. Ahogy ezt megteszem, az ige elvégzi a munkáját, hitet épít bennem, és a hitemnek automatikusan cselekedetei lesznek, amelyek összhangban lesznek az igével. Mit csináltam? Lásd csodát, engedelmeskedtem Istennek. Na most ez az egész hóbelevanc, hogy történik meg? Ide van írva. A szellem megszentelő munkája által, még ezt se nekem kell csinálni. Tehát nem én produkálom a hitet egyfajta verejtékező erőfeszítéssel, hanem a Szent Szellem végez egy munkát bennem. Megszentel, félretesz erre a célra. És a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. És ezzel kapcsolatban volt egy jó gondolat. Aki a vérre való meghintés, az az ószövetségi áldozati rendre emlékeztet, amit a Szent Sádorban végeztek, ugye ott meg kellett hinteni vérrel az oltárt, és az egyetlen eset, ahol embert hintettek meg vérrel, az Mózes, a mózesi szövetség megkötésekor fordult elő. Oké? Tehát a Krisztus vérével való meghintés ezt jelenti, hogy én engedelmeskedem annak, amit Isten parancsol, a mód, ahogy megmenekülök, az az, hogy Krisztus köt értem egy szövetséget, és én ennek a szövetségnek vetem alá magam. A Krisztus vérével való meghintés az új szövetségnek a gyönyörű szimbóluma. És aztán kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen ez a szokásos köszöntés, amely... És van még egy szép dolog ebben a versben, hogy azt mondja, hogy az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a szellem megszentelő munkája által és Krisztus vérével való meghintésben. Egy versben benne van az egész Szent Háromság. Oké. Harmadik vers. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Krisztus Jézusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Oké. Aki nagy irgalmából újjászült minket. A szó a annagenézász, ami azt jelenti, hogy újra nemzeni, arra késztetni, hogy újra szülessen. Ez Jézusnak a Nikodémussal történő beszélgetését idézi. Oké, tehát egy új életet kezdtünk Jézusnak a halottak közül való feltámadása által, egy élő reménységre, egy élő, működő reménységre. A reménység, ugye, a jövőbe vetett bizalom, meggyőződés, azaz, ha Krisztus feltámadt, akkor az ő áldozata elfogadtatott, mi is feltámadtunk vele, szabadok vagyunk, és a reménységünk az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra, az élő. Nem egy elvont, nem egy vak, egy erőtlen remény, hanem ha Krisztus feltámadt, és az ő áldozata elfogadtatott, akkor mi szabadok vagyunk, és van egy örökségünk a mennyben, amit ez a három jelző ír le, miszerint el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan. És a görögben az egyébként egy gyönyörű, nem is szójáték, de mind a három szó ugyanazzal a betűvel kezdődik, és ugyanazzal a szótaggal fejeződik be. És egyiket sem tudom kiolvasni. Oké, következő. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időkben. Jézus elintézte, nekünk élő reménységünk van egy ámulatos mennyei jövőben, ami ugye a reménység arról szól, hogy a mennyei jövő még nincs itt, de biztos eljön. Tehát ma nem tűnődöm rajta, hogy ha ennek vége van, mi jön, hanem tudom, hogy mi jön. Úgy értem, ámulatos, hervadhatatlan, szeplőtelen és el nem múló örökségem van, az enyém lesz. De amíg itt vagyok, addig Isten hatalma őriz engem, azáltal, hogy én hiszek a biztos győzelemre, az üdvösségre. És ez készen van, előre el van készítve, ez az üdvösség, ez a győzelem, ez a végső megmenekülés, az előlegnek, amit itt megízlelünk, a kiteljesedése, amikor átlépünk az örökké valóságba, el van készítve, ugye le van gyártva, le van pecsételve, le van a te nevedre, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Oké? Olyan sok ember bizonytalan a jövőjében, olyan sok ember menekül a jelenbe, a kicsapongásba, a pillanatnyi élvezetbe, csak azért, hogy ne kelljen a holnapra gondolnia, amiről nem tud semmit. Ami valószínűleg, mint ahogy eddig is, csak ritkán voltak jobbak az elkövetkező napok, mint az előzőek, várhatóan az elkövetkezőek rosszabbak lesznek, mint az eddigiek. Igyunk, együnk, szeretkezzünk, házasodjunk, éljünk, mert holnap úgyis meghalunk. Mennyi ember van, akinek nincs reménysége? Nekünk meg kell tanulnunk ezt nagyra értékelni, hogy nekünk biztos jövőnk van, hogy Isten hatalma őriz minket valamire, amit ő elintézett, elkészített a számunkra, ami biztos, hogy a miénk, és emberi elmével felfoghatatlanul értékes és ámulatos. Ezzel a reménnyel kell, hogy éljünk. 6. vers. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. És azok a kísértések, amikről itt ír, valószínűleg nem az élet mindennapi nehézségeiről szólnak, hanem üldöztetésről. Jó, nem a nagyról, de a kicsiről. Kirúgtak a munkahelyedről, mert hívő vagy. A sakklubban már senki se játszik veled, mert mindig evangelizálsz. A régi haverok, amikor bejössz a kocsmába, röhögnek rajtad. És bibliózónak hívnak. Úgyhogy megszomorodtál egy kicsit. A különféle kísértések között. De igazából ennek így kell lennie. És megint valami olyasminél tartunk, ami Jakab elején volt. Emlékeztek a fekete levesre? Jakab elején. Hányan emlékeztek, mi volt Jakab elején? Ugyanez volt. Teljes örömnek tartsátok a különféle kísértések közé. Úgy értem, micsoda gondolat. És itt megint jön vissza, ez is erről beszél. Biztos összebeszéltek, azért van egymás után a két levél. Tuti, ezek összebeszéltek. Azt mondja, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Oké, el tudod azt képzelni, hogy a mindenható Isten visszajön hatalomban, erőben, átlépünk az örökké valóságba, és te egyik pillanatról a másikra felfogod, hogy az életednek minden jelentős kategóriája egy vicc ahhoz képest, ami Isten. A világnak minden jelentős kategóriája a rendőrség, a törvényhozás, a pénz, a gazdagság, a hatalom, a betegség, a fizikai hatalom, erő, bármi, ami úgy ebben a világban számít, az egy vicc ahhoz képest, hogy Isten hatalma mit jelent. Egy személy, aki fenntartja a mindenséget a hatalma szavával, akinek végtelen uralma van, nem csak rajtad, de a téged körülvevő világon. Úgy értem, a valóság teljes megdöbbentő súlyával úgy ott áll előtted, és az egy személy. Oké? És Sanyi ott áll, tudod. És figyelj, és akkor ez történik. Ott állsz, és ez történik. Hogy a te megpróbált hited méltónak bizonyuljon a dicséretre, oké, ott állok, és a valóság, tudod, a minden, tehát rajta kívül nincs hang, aki szól, csak ő szól, nincs más hang, csak az ő hangja. Soha többé nem lesz más hang, csak az ő hangja. Senki nem mond ellen, senki nem bírálja felül, és ő azt mondja, jól vagyon, jó és hű szolgám. És tudod, és hallod a büszkeséget a hangjában, tudod, és azt mondod, hogy wow, úgy értem, figyelj, és ez csak az első, azt mondja, hogy a dicséretre, a dicsőségre, oké, azt mondja, hogy a te hited, amit te tettél, az nem csak jól vagyon, jó és hű szolgám, oké, dicséret, hanem dicsőség, oké, az a nagyszerűség, ami miatt én ragyogok, az ott van rajtad, oké, dicsőséges, és aztán az utolsó a tisztességre, a tisztelet valami valódi meglévő értéknek a kinyilatkoztatása, az elismerése. Isten azt fogja mondani, hogy értékes vagy. Oké, tisztességre, tiszteletre méltó. Mi ez, ha nem a happy end? Ha? Hát úgy értem, nincs karrier, amit befuthatnál, aminek tudod, jelentőség teljesebb vége lehetne, mint ennek. Mint ez itt. Úgy értem, ez minden. Úgy értem, ennek olyan következményei vannak, amik, tehát nem tudom, ugye Krisztus előre ment és helyet készített nekünk, ugye csak legyünk materialisták. Isten, Jézus Krisztus gyártott neked egy lakást. Vége az órának, de azért ezt elmondom még. Van egy kéród a mennyben, tudtad? Úgy értem, 40 négyzetméter albérlet. De aranyból van még a kilincs is. Nem. Kiszámoltam. Ha úgy nagyjából megsatszoltam, hogy az emberi történelem során élt hívők összességét belerakom a mennyei Jeruzsálembe, aminek a méretét kiszámolva, és egy normális 2 vagy 3 méteres belmagassággal számolva, kiszámoltam, hogy mekkora alapterületű lakás jut rád, ha mindenki ugyanakkorát egyformát kap. Oké, tippelj, mekkora? Jó. Egy Magyarország területnyi. Egy Magyarország területnyi. hely jut neked, csak a városban, oké? Okay? Tehát a vidéki birtokodról még nincs is szó, oké? Okay? Tehát, hogy a menny az, úgy értem, te Isten örökös társa vagy. Úgy értem, Isten a mindenható azt mondja, hogy íme a lányom, íme a fiam. Úgy értem, mire gondolsz? Tehát, hogy mi vár ott rád? Valami, tudod, vidéken kis képernyőn és elférő valami pitiáner kis élet, amivel kiszúrja a szemünket. Az ő dicsőségét fogjuk hordozni. Amikor Isten, aki előtt az egész teremtés elnémul, megszólal, akkor téged dicsér, dicsőséget és tiszteletet tulajdonít neked. És ennek, oké, ez azt jelenti, hogy a léted, aki te vagy, egy ilyen hihetetlen láncreakcióban egy olyan kiteljesedést nyer, amilyet még soha, még megálmodni se tudtad. Nem is érted, hogy miről beszélek, én se értem. Próbálom szavakba önteni azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Péter azt mondja, hogy te egy sátortáborban vagy jelenleg, vakációzol, figyelj, nehogy beleéld magad abba, hogy ez az élet és ez a lényeg. El van rejtve számodra egy jövő, ami kimondhatatlanul ámulatos. Fókuszálj erre. Oké? Okay? Nem azt mondom, hogy rágcsálj gyökereket, és egy kötéllel köst körbe a derekadat, és tudod, nem, élj egy normális életet, de miközben a világ legsikeresebb és leggazdagabb emberének az életét élet, tudd, hogy ez csak egy sátortábor. Oké? Okay? A te életed, a te értéked, az ott válik nyilvánvalóvá, oké, okay, az utolsó napon, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben, amikor átlépsz az örökké valóságba. Ezzel vigasztald magad. Ez a valóság. Úgy értem, van $1 milliárd a bankszámlán, de csak akkor jutsz hozzá, ha nagykorú leszel. Oké, okay? Ez a valóság. Most egy pár napig még csóró vagy. Nincs rágó, nincs süti, nincs semmi. De utána minden megvan. Ugye te most akkor a fejed fogod verni a falba? Vagy rituális öngyilkosságot követsz, mert még várni kell egy kicsit? Nem. Tűrni fogsz. Ugye te nem csak tűrni, hanem örömmel elszenveded, ami, érted, kép. Soha többet nem leszek szegény, csak most, hát akkor kiélvezem, nem? Ez egy olyan időszak, amit most átélek, aztán soha többet nem jön vissza, úgy értem, örökre büdös, kövér, jól lakott, elkényeztetett, gazdag disznó leszek. Most vagyok utoljára szegény, gyerünk, próbáljuk, éljük át, élvezzük ki minden pillanatát. Úgy értem, hazamegyek, és a szolgák körülvesznek, és a 4 méteres tévémet bekapcsolom, és a nem tudom, most vagyok csak sátortáborban, úgy értem, most tart a kaland. Ha hazamegyek, akkor megint a Buckingham palotában én leszek a, nem tudom, a trónörökös, aki a szerencsétlen gazdag életét kell, hogy élje. De most még sátortáborozzunk, jövevények vagyunk, oké? Okay. És így el tudod viselni. Amen. Nem csinálsz ügyet abból, amiből nem kéne ügyet csinálnod. Piszok ment a körmöd alá. Na és akkor mi van? Majd megmosod a kezed. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts nekünk így élni. Segíts látni azt, amink van. És mindent ennek a fényében értékelni. Ez az imánk. A te drága nevedben. Amen.